az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Ez most már megy, vagy hogy vagyunk?
Ja, persze.
Ja, akkor jó van, akkor, hogy szerkezdődik.
Hoffer József, jezsuita szerzetes.
Jó, nem érdekes, jó.
Hát dehogy nem veled beszélget.
Na mondjad akkor, hogy...
Hogy mivel kéne tölteni az időt ezen a héten?
Minden szentek ünnepe, meg halottak napja. Tehát minden évben kimegyünk a temetőbe, megemlékezünk a halottainkról, és ez szerintem egy egészséges dolog, hogy ember porból vagy, visszatérsz a porba. Emlékszem, amikor elkezdődtek azok a temetések, amikor a hambakat szétszórták, akkor hát volt egy döbbenetes találkozásom, egy János nevű, most már barátomnak nevezem, egy évig kísértem őt, nagyon súlyos betegségeből tudtuk, hogy el fog menni, és a vége felé behívott, hogy akkor ez még nem volt annyira megszokott az egyházban, hogy ő szeretné, hogyha szétszórták a hambait, mit szólok én ehhez? Hát mondom, hát semmi, hát én oda megyek, imádkozom, érted? Mert azt hallottam, hogy az egyház még itt nem asszisztál ilyen temetéseknél.
Mondta ő.
Igen. Hát mondom, ne viccelj, hát mondom, kizár dolog, hogy én ne legyek ott. És, de mondom, figyelj ide, én ennek ellenére, tehát nem a pap beszél belőlem, hanem jónak tartanám, hogy talán egy ilyen hagyományosabb temetés. És mondom, miért gondolod ezt? Hát, hogy a felesége még fiatal, van két pici lány, ikrek, és ő szeretné, hogy ne kelljen neki kijönni a sírhoz, hanem...
Kényelmes legyen.
Hogy tudjon egy új házasságot kötni. Tehát ő nem akar benne ragadni ebbe a kapcsolatban, hogy ő legyen, mint egy akadály. Nagyon szeretik egymást, nagyon szeretik egymást. Van ennek egy előtörténete is, de ez most pillanatnyilag nem érdekes. Hát te mondom, meg a gyerekeknek is jó. Kimennek, tehát az apám itt fekszik, meg szembesülök azzal, hogy egyszer nekem is meg kell halni. Mondom, a mai ember nem nagyon szembesül ezzel. Akkor ment még Amerikába a múlt század, 20. század közepén, hogy hát a halottat fölravatarozták, de úgy, mintha egy partin ülne, egy fotelban sminkelték, és akkor ment közbe a beszélgetés, pezsgő, szendvicsek, mintha ő is részt venne ezen a búcsúztatón. Mondom, jobb lenne azért, hogyha... Na mindegy. Végül is, hát szétszórták a hambait, eltelt 20 év, és egy nagymarosi ifjúsági találkozón jön egy lány oda, én tartottam az elmélkedést, és oda jön hozzám, mondja, hogy József atya, tudja, ki vagyok én. Ránézek. Mondom, te vagy a János egyik lánya. Hát, az elájult, hogy azt mondja, hogy honnan tudját, nem találkoztunk csak 4 éves koromban utoljára. Mondom, te, ahogy kérdezted, és a szemeid, mondom, borsozik a hátam. Apád annyira jó ember van. Na, aztán kiderült, hogy a feleség mégsem ment férhez. De nem azért, hogy most ilyen hétfájdalmú szűzanyaként gyászolt volna, de tehát, hogy fantasztikus, tehát ezek a kötődések. Elmegy valaki, és mégis fontos az emlékezés, meg a szembesülés magunk miatt, hogy egyszer én is befejezem. Tehát ez egy fontos dolog.
Erre jó az időszak?
Hát legalább egy évben egyszer.
Mondjuk ez... Egyszer én is elmegyek.
Tessék?
Hogy egyszer én is elmegyek.
Így van, így van.
Ez hát többször ez hajlamos bejön arra, hogy ez kitolja, hogy nem foglalkozom velem, messze van még.
Lehet, hogy messze van, de még lehet, hogy ma ilyen számon kérik lelkemet. Úgy, mint a, van egy ilyen példabeszéd, a dús gazdag, aki mindene megvan, új csűröket építek, rengeteg a termés, feltöltöm, és ezután már Csak eszem viszom dínom, dánom, már nincs gondom semmire, most végre élni akarok, és akkor megszólal az úr, szerencsétlen, még ma ilyen számon kérik lelket. Soha nem tudjuk, hogy mikor kerülünk sorra.
Te így élsz?
Nem. Megbolondulnék, hogy állandóan a halálom pillanatára gondolnék, de az azért ez úgy a filozófiámban bent van. Tehát mondjuk egy lelkész, ha nem foglalkozik a halál kérdésével, ami egyáltalán nem dráma, mondjuk a számomra nem dráma, tehát azért nem élek úgy, hogy én most állandóan kész vagyok, úgy fekszem le én ágyamba, mintha mennék koporsomba, mint ahogy ez a népdal van, de nem, azért hát néha lehetne nyugtalan a lelkiismeretem.
Ha hogy... nem leszel, mi marad utánad? Vagy fontos-e egyáltalán, mi marad utánunk?
Te azért úgy hiszem, hogy a jelen miatt is fontos. Tehát azért én most már így úton 70 felé, azért az ember ilyenkor gondolkodik, hogy mi marad utána. Tehát ha azt mondanám, hogy semmi, hát nem sokat mondana ez a mondat az én egész életemről, vagy. És ha tényleg egy nagy semmi van mögöttem, hát akkor na most még úsgyi hát ha valamit, ha csak egy jó szót valakinek. Például volt egy érdekes dolog, most hallottam ezt, vagy olvastam, hogy egy fiatal lány az öcsével valami haláltáborban voltak gyerekként, testvérként, és meneteltek valahova. És a kisrác mindig kiszaladt a sorból, talált egy kis állatkát, vagy egy követ, vagy valamit, és ott lelőttek közben egy embert, aki azt hitték, hogy el fog menekülni. És akkor a kislány, aki ilyen 6-7 éves volt, te hülye, gyere vissza, hogy tetsz ilyen marha, még a végén téged is lelőnek. És lőnek, és a kisrác ott marad. És odarohan, azt mondja neki, te barom állat, hát mondtam neked, te hülye, hogy ne menj ki a sorból, a franc egyen meg, és azt mondja, ekkor látja, hogy eltűnik a fény a szeméből. Azt mondja, hogy lehettem ilyen hülye, hogy ilyen durva szavakat mondtam a testvéremnek.
Úgy hogy így halt, engedtem el.
Mit? Így engedtem el. És azt mondja, ott megfogadta, hogy ő minden nap úgy akar lefeküdni, hogy akikkel beszélt, a szavainak legyen egy üzenete, nem is tartalomban, de én szeretlek téged. Hát ez fantasztikus, ez úgy megragadott. Tehát ezt a programot még 70 évesen is el lehet kezdeni, hogyha talán végig szentségeltem meg. De hogy most tényleg, hogy a szavaim úgy feküdjünk le, hogy azért legyen egy olyan, nem is illúzió, hanem egy tény, hogy azért látom, hogy szeret ő engem. Tehát, hogy érted talán, hogy mit
akarsz. Persze. Mi az, amit nagyon sajnálnál, hogy nem sikerült? Tehát, ha jönne a számon kérés este, akkor nagyon sajnálnád, hogy ezt nem tudtad megvalósítani, megcsinálni.
Te ismersz már, olyan elég heves természetű vagyok. És néha tudok úgy szólni, hogy megbántok embereket. Akarva, akaratlanul. Sebet okozok. Szóval az bántana, hogyha nem tudtam volna bocsánatot kérni. Tehát szerintem ez is ugye a utóbbi évek gyümölcse, belefutottam egy filmbe, mégpedig Jack Lemmon a Leckék az életről, van egy ilyen film, és ennek a könyv változata a keddesti beszélgetések. És halálos beteg, és jön az egyik haverja, vagy növendék, aki sportriporter volt, és hát mondja, na te csirkefogó, hát ennyi év után csak most keresel meg. Hát ez úgy történt, hogy a stúdióban van a fiatal srác, és az egyik monitoron látja a professzorát tolószékbe, és pont arról beszél, hogy tudom, hogy meg fogok halni, és ebben a műsorban még az utolsó szemeszteremet leadom, hogy mi az igazán fontos az életben. Hogy szeressük egymást, hogy bízzunk egymásba, stb. 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 És ekkor elmegy, eszébe jut az ígéret, elmegy a tanárhoz. És attól kezdve minden kedden megy hozzá, és az utolsó alkalommal ott kérdezi a fiú, hogy ott van egy szobor, te vagy, az kikészítette azt a szobrot. Hát azt mondja, ez az, ami a legjobban fáj nekem. Azt mondja, az egyik legjobb barátom, és a feleségem, amikor rákos volt, hívtam őt, hogy hát régóta nem voltál nálunk, mi a csoda van, és nem jött, nem jött. A feleségem végül is meggyógyult, de egy fél évig nem jelentkezett. Elhatároztam, hogy ezt az ürgét menjen a francba. Mindig jött, pont akkor nem jött, amikor nekem kellett volna egy megerősítés. És lepatintja a gyereket, rá két napra kap egy hírt, hogy autóba esett, és a barátja meghalt. És úgy zavart el, hogy nem bocsátott meg neki. És elkezdett zokogni. Hát ennek egy vallásos film. És az öreg Jack Lang, ez volt élete utolsó filmje, képzeld el. Fantasztikus. És ott a fiatal fiúnak mondja, hogy most neked gyónok meg, és jegyezd meg, hogy meg kell tudni bocsátani, mert nem tudsz meghalni. A gyerek hazamegy, mindig, nem tudom, New Yorkból ment Bostonba, vagy hova a fenébe, mert ott élt a professzor. Repülővel hétvégén jön a telefon, meghalt a professzor. Tehát ha megbocsátottam, el tudom engedni a dolgokat. Tehát, hogy a jó halál feltétele a megbocsátás. Tehát nem tudom, hát én nem azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy nagyjából megbocsátottam mindenkinek. Csak nem tudom, hogy a másik fél is megvan erről 100%-ig győződve. Tehát egy-két fickóval talán még kellene egy tisztázó beszélgetés.
Milyen érdekes, hogy a zsidóknál, a zsidó új évnél ez szokás. Meg kell keresni, akivel az előző évben haragban voltam, összevesztünk, nem tudom én, és bocsánatot kell kérni.
Óriási bölcsesség. Óriási bölcsesség.
De ott intézményesen van, ezt elvárják, máshol meg ugyanígy lehetne elvárás, és mégsem várják el.
Te egy keresztény pszichiáter mesélte, öreg úr, már rég meg kellett volna halni, de várja a fiát, az Imit, Amerikában él. És a gyereknek telefonálnak neki. Mit nem érdekel, nyáron otthon voltam, ez úgy február tájéken van. Ismét jövök nyáron, nem tudok jönni. De értse meg, hogy az apja nem tud meghalni, valahogy haragudott az apjára. És az apa szeretett volna tőle bocsánatot kérni. És nem, nem, és nem. Azt mondja, mi a francot csináljak? A családnál sikerült szerezni egy fényképet, és kinagyították az öregnek a arcát, vagy a fiúnak az arcát, és oda tette az öreg úr elé. És akkor azt mondja, Imikém, hát eljöttél. És elkezd vele beszélgetni, ugye hát nem haragszol azért, mert én délután halott vagyok.
ami életre kell. Tirádi.
De arra is volt példa, hogy addig nem ment el az illető, amíg ott volt a családja.
Hát millió változat.
Általában a kórházban azt mondják, hogy így van.
Hogy addig nem ment el, míg nem volt ott a család.
Nem, amíg ott volt.
Ja, amíg ott volt.
Kimentek az ajtón, és abban a percben elment.
De van ilyen is, de a fordítottja is. Igaz, hogy érzi, hogy tudja, hogy most itt van az idő, és egy
illető... Megvárja, amíg megjönnek.
De igen, igen. Hogy én nem is tudom, igen, megvárja. Mert szeretne elköszönni. Mm. Meg kell egy otthon élmény. Tehát kórházban meghalni, az látom nem egy leányálom. Tehát legtöbb ember már érzi, hogy itt a vég, és kéri, hogy vigyetek haza. Amikor ezt kéri, azt mondom, haza kell vinni.
Persze.
Egy napon belül el fog menni.
De sokszor van úgy, hogy a család kéri, hogy vigyék be a kórházba. Hát mert igen. Nem tudunk mit csinálni.
Hát neki olyanok a körülmények.
Nem vagyunk fölkészülve, vagy nem tanultuk meg, hogy amikor a másik meghal, akkor mi lenne a teendő nekünk. Félünk.
Igen, hát meg hazudozunk ott össze-vissza. Persze. Mindent. Hogy... Hát ez,
és
ehhez
akkor elengedjük kell. A kórházba, ahol az intenzív osztály neonfényébe a sipoló műszerek között a érzelmileg hozzá nem kötődő nővérek között elmegy. Hogyan?
Hát...
De nem tanítják ezt sehol, ugye?
De nem, de...
Nekünk hogy kéne meghalni? Tehát ki lehet találni előre?
És nem lehet kitalálni, mert
igen?
Az utolsó mondat határozza meg.
Nem mondod. Tehát,
mondjuk én...
Mondj egy példát.
Például hív az illető, hogy atyám, hamarosan elmegyek. Még egyszer szeretnék magával találkozni. Mondom, 10 perc múlva beülök a kocsiba, megyek. Szent László kórházban egy ilyen fertőző betegsége volt, vagy mi. Megérkezem, és megköszöni, hogy kísértem őt végig, és hát azt mondja, köszönöm, a temetésen találkozunk. Azt mondja, most küldje be a feleségemet. Hát a feleség bemegy, össze van totál törve meg minden. Neki is megköszönt mindent. Egy fantasztikus fickóval. És utána azt mondja, drágám, csak ennyit akartam mondani, tudod, most egy olyan útszakasz kezdődik, érzem, ahol már csak egyedül tudok tovább menni. Hmm. Kijön a nő, majdnem összeesik ott, zokog a vállamon, hogy mit mondott. Hát mondom, el kell tudni fogadni, hogy ő annyira tartotta magát, hogy elköszönt, és utána nem akarta, hogy esetleg lássa rajta ezt az utolsó agóniafázist. 15 perc múlva jön az ápolónő, hogy meghalt, képzelte. Elköszönt tőlem, elköszönt a feleségétől is. Hát mondom, ilyen esetem az életemben egyszer akkor történt, hogy valaki ilyen önfegyelemmel irányítja a maga búcsúzását, vagy a családokat.
Nem rossz dolog, akkor halok meg, amikor én akarom.
Hát, vagy tudta fegyelmezni magát, igen, igen. Tehát szóval ez egy óriási titok, ahány ember annyiféle változat van.
Nem kaptam választ arra, hogy amikor már nem leszel, akkor mi maradt utánad?
Hát mi marad utánam? Tehát még az elején a pletyka, hú, képzeljétek el, Hofi meghalt, érted? Ez úgy van, tehát lehet, hogy a jezsuita évkönyve benne lesz, hogy valamikor az 2000-es évek első évtizedében volt egy ilyen nevű jezsuita, de olyan nagy dolgok nem maradnak utánam. Ami viszont hát úgy örömet okoz, amit úgy örömmel csináltam, ez a Roma Egyetemi Szakkollégium. Tehát ennek a gründolásánál én testtel, lélekkel, fizikailag ott voltam. Nem biztos, hogy az én nevemhez fogják kötni, de egy-két cigány barátomat még így számba veszem, ha mi nem lettünk volna, hát lehet, hogy lett volna előbb-utóbb, de ezt mi csináltuk, és ezért...
De miért nem kötik a te nevedhez?
De mert hát...
Ellopják.
Hát így is, lehet mondani, vagy... Na mindegy.
Ez miről szól egyébként?
De nem arról szól,
ez a Roma egyetemi
hogy jött egy cigány gyerek, hogy ő egyetemisták rendszeresen találkoznak havonta, de jó lenne, ha lenne egy bentlakásos egyetemi szakkollégium, és akkor hát bent lakhatnának, mert így, hogy mindig fölutazni, tehát levelező hallgatóként elvégezni egy egyetemet sokba kerül. És jó lenne, hogyha ezt valaki támogatná. Oké. Beszélgettünk a reformátusokkal is. A bölcskei püspök rengeteget segített ebben. És hát tényleg sikerült gründolni ezt a kollégiumot. A reformátusok, evangélikusok, görögök és mi jezsuiták. Azért kezdtük négyen, így is terveztük el, mert ha én ezt egyedül csinálom, hát akkor kilőnek. Mert... De hogyha már négy...
Kinek fájt volna?
Mit?
Kinek fájt volna?
De nem fájt volna, hanem... Tehát ez a mostani kormány akkor győzött, és megkérdették a Roma programot. Hát most melyik kormány kezdi el a működését úgy hosszú szünet után, hogy most egy egyetemi szakkollégiumot szervezen cigányoknak? Jó indulat megvolt, de láttam, hogy ők arra játszanak, hogy hát majd...
Fontossági sorrend.
Tehát fontossági, először a gazdaság, ez az amaz, hát a sor végén valahol. Na és hát egy olyan konstelláció volt, hogy a rendfőnökömnek sikerült, mert én egyedül, mint nemecsek, én nem tudok egy kollégiumot alapítani, ott kell aláírás is. Ő megértette, hogy én mit akarok, és ő segített nekem abba, hogy elmondta ott az államtitkárságon, hogyha nem támogatják, mi hétfőn bejelentjük, hogy mi elindítunk egy szakkollégiumot nyáron, mert most februárban lesznek a felvételik, hogy tudja a gyerek, hogy mivel számolhat augusztusban, szeptemberben. Hát persze ettől, mint a mérgezett egerek, mondjuk egy csütörtöki napon történt, szombaton, oké. Tehát, hogy mint egy mi is részt veszünk ebben meg. Mondtuk, hogy a kerül, amibe kerül, mi megcsináljuk. És hát az első két év így ment. Én szerintem ők arra gondoltak, hogy majd az uniós pénzből, és így is történt mostanáig. Most úgy tűnik, hogy talán több a pénz is, egy kicsit jobban mögé áll a mostani költségvetés. Na hát ez, erre büszke vagyok. Most az, hogy az én nevem lényegtelen. Én nem vagyok egy ilyen rektor, vezérűrű típus. Én az alapítás óta én vagyok ennek a kollégiumnak a spirituális, a lelki vezetője. Ez nekem sokkal többet jelent. Tehát én együtt vagyok a gyerekekkel, jönnek problémákkal, telefonálnak, hívnak. Tehát nem vagyok egy ilyen szervező űrű, aki... De nem, ezt utáltam világéletemben, hogy én lennék az igazgató, akkor állandóan ennek az intézménynek a fenntartásáról kellene gondolkodnom, és mindig első helyen aláírni. Mindegy. Lehet, hogy elfelejtenek, hogy ki volt ott spirituális. De azt tudom, hogy ott lehettem ennek a lelkénél. Érted, hogy mit akarok mondani? Az ember test, lélek, szellem. E világi életünkben a test az fontosabb. A történelem a háborúk története, a királyok története, a hatalmasok története, akik aláírnak, a csóringerek, akik a dolgok mögött vannak, a kis emberek történetét azt ott fönt írják egy másik könyvben, és ez nekem nem fáj, hanem tehát így jó. De mondjuk ez egy jó üzlet volt, és mostanában beszélgetünk pont erről, ez a Nordic Walking és a szemlélődő lelki gyakorlatnak a ötvözete, gyaloglás Jézussal. Ez egy, hogy mondjam...
Olyan, mint a Camino?
De nem, ez semmi köze a zarándoklatokhoz. Pont az a cél, hogy hogyan tudom beépíteni az imát és a mozgást a mindennapjaimba. És jönnek, akik...
Tehát, hogy ebből a felgyorsult világban hogyan tudom egyszerre...
Tehát egy mentális...
Tető alá hozni.
Egy szemlélődő életmód elsajátítása. És a kolléganőmmel, Molnár Renátával, te már kb. 80 lelki gyakorlatot tartottunk 7 év alatt. Hihetetlen. Ez olyan siker lett. Az első alkalommal én azt hittem, hogy hát hülyének néznek, érte. Te akkora kereslet van.
De ez hogy néz ki? Tehát elindultok, vagy valahol vagytok?
Ez úgy néz ki, van egy hétvége, 5 nap, 6 nap, 7 nap, és délelőtt 9-től délig először első 2 nap megtanuljuk a technikát, a nordik technikát.
És valami légzés? Vagy?
Hát ez a légzéssel összekapcsolódik. Aha. És a szemlélődő ima is összekapcsolódik a légzéssel. Általában a szemlélődő Jézus imát gyakoroljuk. Tehát első 2 nap tanulás, és utána kell mindenki a maga ritmusában, tehát egyénileg segítjük őket, hogy megtalálja a maga ritmusát, és tehát a ritmus gyógyét, a ritmikus mozgás, a ritmikus gyakorlatok, ezt a mai lélektan föl is fedezte, hogy ennek gyógyító hatása van. A Bagdi Emőkeinek van egy ilyen könyve tanulmányok, sokaknak egy amerikai pszichiáternő, Szonyál Jubomirszki is, hogy mitől leszünk boldogok, ő kimondottan írja, hogy a ritmikus gyakorlatoknak gyógyító ereje van, az legyen testmozgás, vagy akár egy ilyen ima.
A szemlélődő imát, az hogy kell elképzelni?
Te úgy, hogy kikapcsolod a gondolataidat,
ülök érzéseidet. Ülök a templomban?
Bárhol.
Vagy bárhol.
Ezt nem is a templomban, azért olyan őrült nagy siker, mert tehát...
Nem helyhez kötött.
Tehát nem feltétlenül egy szakrális tér az, ami kell, de mi azért egy olyan kápolnába tartjuk, ami nagyon hangulatos, és tehát a legnagyobb probléma az imádkozónak mindig az, hogy azt mondja, hogy elkalandozott. Hát ha valaki nem kalandozott el imában, az soha nem imádkozott. Leülök imádkozni, már máshol jár a fejem. De most ez a imamód segít engem, hogy megtanuljam, hogy hogyan tudok visszajönni a jelenben. Tehát a folyamatos jelenlét gondolatok agyalás nélkül, az itt vagyok, jelen vagyok, és hogy üres vagyok. És ott állok az ajtóban, és ha az Úr akarja, belép a szívembe, ha nem akarja, nekem várni kell. Csak az idő az, hogy a probléma az, hogy az Isten ideje meg az enyém, hát az...
Nincsen szinkronban.
Mert az ő ideje ott 1 perc 10 000 év. Tehát én úgy élem meg, hogy hát ez az egész nem ér semmit, és nagy hatása van te. És sokan vannak, akik a tiszta szemlélődés nekik nagyon kemény. Tehát ez a gondolatok nélküliség, nincsenek érzelmekkel, nem fogalmi, csak egy kiüresítés. Ez is halál. Tehát valamit elengedni, az halál. És ennek az imának is van egy szenvedésteli oldala. Tehát elengedni, üresé teszem a kezem, elvehetsz bármit. Halál. De ott állok is, az ajtóban állok és zörgetek, ugye ezt itt Jézus mondja, itt ő zörget, aki kinyitja nekem a szívét, én oda bemegyek, és vele étkezem, ő meg vele, olvasuk a Jelenések könyvében. Tehát az Isten folyton zörget az én ajtomnál.
Te mikor érezted ezt először?
Tessék?
Te mikor érezted ezt először?
Tehát én gyakorlatilag...
Isten zörget az ajtón.
Hát azért sokszor csak nem tudatosodott annyira, de azért úgy... Hát az, hogy én végül rászántam magam, hogy közel hát 28 évesen elmentem papnak, tehát rájöttem, hogy ez már rengeteg alkalommal szörgetett, csak nem akartam tudomást. Megvolt a magam gazdagsága. És éreztem, hogy ezzel a gazdagsággal nem vagyok boldog. És kinyitod... Nem mondom azt, hogy ez egy problémamentes életet jelent, sok fájdalom, de a minősége más. Tudod, ez a
szenvedésnek.
Igen, tehát ez egész, ez a a tágulásnak a szenvedése. Tudod, hogy kinyitod a szíved, és valaki belép, és tehát tágul a személyiséged is. A személyiséged tágul, és ez...
Mi volt ott 28 éves korodban?
Ó, hát három műsort kíván. Csak kerestem az utamat, én tulajdonképpen nagyon korán szerettem volna pap lenni. De hát most...
Mert az jól nézett ki gyerekfejjel, vagy gyerekszemmel?
De nem is tudom. Nem,
vagy
nem
miért?
Szimpatikus volt egy-két ember. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy tulajdonképpen jó emberekkel találkoztam, akik papok voltak. És általában szociálisan nagyon elkötelezettek. Az, hogy én elkezdtem cigányokkal foglalkozni, ez biztos ennek tudható, mert hogy engem nagyon mélyen megérintettek a szegények. És nagyon megrázott, amikor egy szerencsétlen sorsú emberrel találkozott, hogy ezeket szolgálni, Istenem, ennél nagyobb boldogság nincs. De hát ott van, hogy cölibátus megnézett. Most egy jó nőt elengedni nem olyan könnyű, bár tudom azt, hogy nem ér az egész annyit, mint mégis ez a táguló. De nem akartam én hős lenni, meg semmi. Egyszerűen csak, amikor már nagyon élessé vált a kapcsolat, tehát, hogy hát Józsikám, akkor most már dönteni kéne, fú, hát egyből minden fékpedált benyomta.
Majd neked van ősülni? Csároztak hát, rá.
Igen, hogy egy eljegyzés vagy. Én nem éltem vissza, úgy érzem, bár férfi emberből vagyok én is, tehát hazudnék, ha most. De én úgy érzem, hogy korrektül játszottam ezt a játékot, és úgy nagyjából mindenkinek elmondtam, hogy nekem van egy nagy szerelmem. Tehát ez a, nem is a Jézuska, meg nem mondtam ilyen nagyon szép dolgokat, de tehát, hogy van valami, ami engem nagyon foglalkoztat, és félek, hogy ez egy akkora értéknek tartom, hogy egyszer azt mondom, hogy te hagyjuk abba, hogy nem akarok neked csalódást.
Mi lesz vele?
Tessék?
Mi lesz vele?
Hát meg főleg tudom, amikor egy lány már idősebb, tehát amikor már úgy 30 körül vannak, hát akkor brutálisan félbe szakarnak. Hát akkor bármilyen Jóska Pistához hozzámennek, mondjuk hozzám is, akkor már látod azt, hogy már hát ez arra hajt.
Férhez ment?
Hála Istennek, férhez ment. Akkor még volt egy ilyen, csak nem pörgettük túl ezt a kapcsolatot. És amikor megtudtam, hogy férhez ment, a franc egye meg, de jó, tudod, hogy tehát, hogy te nagyon
azért
jó...
Azért kíváncsi volnék a te házassági tanácsadásodra.
Hozd a kedvesetet, mert ez megint olyan ahány ember annyi félet ad itt. Itt erre nem lehet rákészülni. Korrekt játék, és tehát na, ez a történet. De most elrugaszkodtunk, tehát ez volt a 28 év, és akkor megadtam magam. És akkor bejött... Te én olyan szabad lettem, tehát végre elengedtem ezt. Ez egy halál. Tehát valamit elengedni, az fáj, az... De közben történik valami nagy szabadság. Hát a kollégáim el akartak rabolni. Első évben Esztergomban voltam a szemináriumban, meg a barátaim. Jöttek kocsival, tehát anyám mondja a barátomnak, Gyuszikám, nem fogod elhinni, hogy hol van a Józsi. Hát azt mondja, hol a fenébe van? Hát elment papnak. Hát ők tudták, hogy nekem van egy ilyen hobbim, hogy én rendszeresen járok egy ilyen csapatba, de hát nem vették komolyan. Na és akkor hát jönnek le hárman kocsival, pakolj, viszünk. Hát mondom, gyerekek, én ezt önként... kivágottál téged így, hogy így megkeserített az élet. Megöljük. Szóval nem értették. Nem voltak ők vallásos gyerekek, nagyon szerettem őket. Őszinte tiszta jó haverok voltak. Egy év után már lassan elfogadták, hogy...
Feladták.
És a apám, ő belőle meg papot akartak csinálni.
Meg örült, mert hogy te megvalósítottad
hát nem azt. Nem örült annyira neki. Nem? Hát az anyám az beteg volt, érted, amikor... Hát azt mondja, én unokákat akarok, érted? Erre az apám mondja a barátaimnak egy év után, fiúk, mondjátok meg a Józsinak, nyugodtan jöjjön haza, ez nálunk nem szégyen. Tudod, faluhelyen vagy, és akkor megtudják, hogy na, ott hagyta a hivatását. Még nem is voltál pap, de ha csak egy évet voltál szemináriumban, már úgy néztek rád, mint egy apostatára, hittagadóra. Tehát a faterom jó. Mondjátok meg neki, nyugodtan jöjjön haza, semmi probléma. Na, aztán az anyám, aki nagyon ellene volt, unokát. Hát elérkezett a diakonus szentelésem. Az egyik nő mondja neki, hát Borikám, ugye sokat imádkoztál, hogy a fiat pap legyen. Hát igen, igen. Erre ott állok, mondom, anyám, az ujjamban. Ja, hát azért nem egészen. Érdekes ez a történet. De te, ha követed azt, ami legbelül, akármilyen nehéz, szabad leszel.
Thank you.
T-Rádió. Ahol otthon.
Sokkal nyugodtabb és boldogabb lettem, hogy tehát gyakorlatilag mégül is ő is szabad lett. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy megnyomorítottam az életét, vagy tehát, hogy ő is el tudta engedni ezt, talált valakit, belátta, hogy ez így jó. Utólag volt azért nekünk találkozásaink, beszélgetések, érzelmek már sehol nem voltak. Rájöttünk, hogy tényleg az Istennek köszönhető, hogy úgy helyre rakta bennünk, hogy ez nem lett volna jó házasság. Ő is valami mást várt tőlem, és én meg egészen mást vártam.
Tudtál volna adni?
Mit?
Egészen mást tudtál volna adni, igen. Nem mint azt mondom, amit ő várt.
Így van, így van. Én nem azt mondom, hogy biztos működött volna is egy jó ideig, vagy ki tudja, még végig működik, de nem lett volna meg az életnek az az íze a számomra, mint most, és neki sem.
Hát most már majdnem ott tartunk, hogy miben lettél több, hogy ezt az utat választottad?
Tehát annyit, hogy az magam útját választottam. Tehát nem egy kényszer.
Hát de jó Isten útját is választottad egyúttal.
Hát te figyelj, én azt mondom, hogy a jó Isten a vágyainkon keresztül dolgozik. Nekem a saját vágyaimat kell figyelnem, és akkor leszek boldog. Tehát a jó Isten nem egy ilyen Deus ex machina mondja, hogy neked ezt kell csinálni. Az Isten, ezt állítjuk, hogy ő a vágyainkon keresztül szólít meg. Szoktuk mondani, ha valaki keresi a hivatását, hogy mi a szíved vágya, mit tesz téged igazán boldogan? Azt kövesd. A szívemben van az Isten, nem a felhők fölött. Az Isten szívekben lakik. És hogyha te követed, és hát valóban olyan dolgot követsz, ami nem emberellenes meg, hát önmarcangoló marhaság, akkor az többé-kevésbé jó. Tehát ő kövesse a legmélyebb vágyait, és akkor előbb-utóbb rátalál az útra. Hát talán ebben van igazság, tudod, hogy figyelni a... És hát...
Te soha nem bántad meg?
Te nem bántam meg. Most tényleg hülyén hangzik. Mondjuk...
Soha nem volt egy boka, ami lázba hozott.
Te nem... Ugyanezt kezdeném, ha újra kezdhetném, de az biztos, hogy hát volt egy-két dolog, ami néha nagyon fájt, nagy marhaságok, de akkor elmegyek remetének ez. A nagy csalódás érne, ebben soha nem fogok csalódni, hogy ezt az utat választottam. Emberekbe lehet csalódni, tudod? Az Istenben nem csalódtam, és hála Istennek úgy látom azt, hogy mi az, ami az Istentől jön, mi az, ami nagyon emberi. Ez fontos, hogy lásd az egyházban.
Ja, és hogyha emberi, ami akkor nagyon emberi. Az nem kell.
Te, hát nézd.
Ami vagy nagyon nem emberi, szabad,
ami nagyon emberi.
Emberi, igen?
Hát nem akarok itt heretikus dolgokat mondani.
De azért nem ártana, hogyha mondani egy példát.
Ugye, tehát én személy szerint a Krisztussal való kapcsolatot nem tekintem vallásnak. Tehát olyan értelemben, hogy a vallás, meg a vallásos ember, tehát nagyon a törvények, előírások. Jézus, én úgy érzem, ő nem akart vallást alapítani. Tehát Jézus az élet, a János Evangélium azt mondja, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és ő volt kezdetben Isten, benne élet volt, és hát ez az élet az, ami. Tehát megkaptuk az életet, és a bűneink az önzés miatt ez az élet csorbul, és ő el akarja venni az akadályokat, a bűneinket, hogy életük legyen és bőségben legyen. Tehát ő nem törvénykönyveket írogatott, hanem hogy az élet szolgálata. Tehát a zsidók számára is a törvény elsősorban az életet szolgálja, És hát mit csináltak a törvényből? Annyi paragrafus volt, hogy maga Jézus mondta, hogy óriási terheket raktok az ember vállára. Tehát ő azt mondta, egy parancs van, szeresd uradat, Istenet, és szeresd embertársadat, mint saját magadat. Vagy a 10 parancs, ennyi. És ők meg százával gyártották azt, hogy megnyomorítjátok az embereket ezekkel a sok parancsokkal. Hát Jézus teljesen ki volt borulva ezektől a vallásos farizeusoktól. Tisztelte őket, és biztos, hogy üdvözülnek ők is. Itt nem az a probléma, hogy ki üdvözül. Jézus sokkal irgalmasabb, de ő azt akarja, hogy legyen egy szabad életed, és levenni a terheket. Te, ezért utálják a Ferenc pápát. Katolikusok is, ugye? Mert azzal, hogy ő a szegények pápája lett, ugye, tehát, hogy az irgalmasság évét meghirdette, és tehát őt minden törekvése, hogyan lehetne könnyíteni a nyomorgók, a szerencsétleneknek a nehézségein. Hogyan lehet egy kapcsolatot javítani. Egyetlen egy dogmát nem akar megváltoztatni. Jézus is. Azt mondja, aki egy pontot vagy veszőt megváltoztat, az nem méltó hozzá. Te Ferenc pápát szídják, hogy megváltoztatja a kereszténység lényegét. Egyetlen egy dogma nem változott meg. Csak másképp értelmezi a törvényt, hogy legyél irgalmas, öcsi sajt. Hát legyetek, érted? Tehát a kicsit a vallásos ember olyan, mint a justícia istennő, beköti a szemét, mérleg a kezében, és egy mikronnal a negatív irányba mutat, már mész a levesbe. Te, ez a sok törvénykező ember, ezek a vallásos emberek. Azt kívánom nekik, de az Isten sokkal irgalmasabb, hogy egy ilyen mennyei atyával találkozom, aki beköti a szemét, és csak a mérleg van a kezébe. Hú, de nagyot fognak égni. Nem. Isten ments, hogy engem egy ilyen Isten ítéljen meg. Legyen olyan, mint a tékozló fiú apja, amikor látja, hogy jössz vissza a ganajból, rohan elét, hogy átöleljen. Na, ilyen az Isten. És utálják Ferenc pápát. Ő ezt az irgalmas attitűdöt viszi be. Nem értik, hogy tehát ez a elvek, törvények, meg sajnálom.
Nem akarsz énekelni? Hoztál egy verset.
Te hoztam egy verset, még pedig. Ugye, tehát nem tudtam, gondoltunk a halálról beszéltek, elköszönni valakitől, hát ez marha nehéz. Tehát én, ugye reinkarnáció, annyi hülye duma van, én ha egyszer nem találkozhatom azokkal, akiket szeretek, akkor az egész életem nem ért semmit. Tehát, hogy én hiszem, hogy a mennyország, ott vagyok azokkal, akiket én a legjobban szerettem. És hát ez az élmény az, ami engem éltet. És néha profán dalokban észreveszek, ezt az ember tudja, és az Isten is tudja. Sokkal kifejezőbb néha egy ilyen dal, mint a Demjén Rósinak van egy dal. Ezt nem tudom, kinek írta, egy elkésett üzenet, valami közvetlen valaki meghalt, és hogy tehát, hogy fogunk találkozni, tudod, fogunk találkozni, és azt mondja, él a kép, mégis úgy olvad szét, ahogy nappal a hold. Érzem, meglegyintett, és halkan hozzám szólt, ez biztos azt jelenti, ő itthon volt. Nem olyan rég, együtt álmodtunk rég, van egy másik világ. Most már tudjuk biztos, volt is már rég, hát most neked kell ott lenned, gondolj még rám. Nincs egy éj, mit ne álmodnék át, és ne gondolnék rád. Nincs is köztünk nagy fal, nagy távolság, most neked kell ott lenned. Mindenen át, most neked kellett menned. Mindenen át. Úgy érzem, az út régi marad, ringat a bölcső, és a sír majd befogad. Úgy érzem, nem félek ezután, üveg a fal, s te ott állsz a másik oldalán. Hát ez egy gyönyörű mondat. Érzem, meglegyintettél, érzem egy pillanatban, hogy te nem is vagy olyan messze, csak egy üvegfal van, te itt van, és hamarosan találkozunk. Van még időnk, s meglátunk újra, könnyes szemünkben már a fény sem zavar. Látunk még, szívünk kinyílva, mégsem azt tesszük, amit végzet akar, de átlépünk majd a titkokon sorba. Érkezünk egymás után, van még időnk egy kicsit itt a földön, s meglátunk újra, könnyes szemünkben még a fény. Hát egy kicsit ez van. Hoffa, szeretem ezt a dalt, hogy Demjén érzi, hogy enélkül tök mindegy, mennyi idő van, de fogom látni azt, akit szeretem. És ő is tudja, hogy ő vár rám, és én várok, hogy vele találkozom.
Hoffer József, jezsuita szerzetes, köszönöm szépen.
Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tirádió. A Tirádiót.